Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, úgy ahogy azt megírva találjuk a Galatákhoz írott levél 4. fejezetének 21. és 31. versei között lévő szakaszban a következőképpen. Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok, mit mond a törvény? Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt, az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadasszonytól. De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadasszonytól való viszont az ígéret által. Ez képes beszéd, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az egyik a sínai hegyi szövetség, amely a szolgasságra szül, ez Hágár, mert Hágár a sínai hegy Arábiában megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi anyánk. Mert megvan írva, újjong te meddő, aki nem szültél, vigadj és örvendj, aki nem vajjúttál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerintit, úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabad asszony fiával. Ezért tehát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabadasszony gyermekei vagyunk. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az az igazság, hogy Pál apostol itt alaposat csúsztat. És még mielőtt azt gondolnánk, hogy hazudik nekünk az apostol, ássunk egy picit a mélyére, hogy miért kell ezt a csúsztatást alapvetően Pál apostolnak elvégeznie, és nézzük meg, hogy pontosan mit is csúsztat valójában a történetben. Ábrahám elmúlik 75 éves, amikor az Isten kérésére, parancsára elindul Kánaánba, elhagyja atya házát és elmegy a rokonsága közül, és cserébe kap egy ígéretet, miszerint az Isten megszaporítja az utódait, mint égen a csillag. A felesége sem sokkal fiatalabb nála, és 75 évesen útra kell, és bizony egyébként Ábrahámunk türelmesen és lelkesen vár hosszú-hosszú éveken keresztül, de csak nem születik meg. Nem, hogy az égen a csillagnyi utód, de legalább egy közülük. És itt jön elő az, hogy hát akkor valahogy az utódlást azt meg kellene oldani. És néha kifelejtjük a történetből, de valójában Sára az, aki előáll a megoldással, hiszen a kor jogrendje szerint, hogyha a ház asszonyának van egy rabszolgája, és attól a rabszolgától a ház urának fia születik, az lehet örökös. Úgyhogy Ábrahámot sem kell egyébként félreértés ne essék annyira unszolni, belemegy a történetbe, és Sára Hágár nevű rabszolga nőjétől megszületik Izmael. Aki innentől kezdve egyébként egy törvényes utód egészen addig, amíg az Isten ígérete kapcsán meg nem születik Izsák. Na most van némi csúsztatás itt Pál apostolnál, mert kicsit olyan feketén állítja be Hágárt és Izmaelt, pedig hogyha végigolvassuk az ősatyák történetét, akkor kiderül, hogy Hágár és Izmael önmagában véve nem egy fekete karaktere az Ószövetségnek. Megszületik Izmael, és hát Sára valami hihetetlenül, kegyetlenül bánik Hágárral. Nyilván picit féltve van, vagy sértve van az ő egója, kortörténeti dolgok is vannak ebben, de hát Hágár annyira kínlódtatva és megkeserítve van, hogy elmenekül otthonról. És aztán az Isten szól közbe. Aztán a következő alkalommal, amikor megszületik már tényleg Izsák, akkor Sára kérésére Ábrahám elkergeti megint Hágárt és Izmaelt, És hogyha annyira gonoszak lettek volna ezek az emberek, mármint Hágár és Izmael, akkor nem olvassuk a történetben azt, hogy amikor a kétségbe esett asszony a puszta közepén, a szomjhalál szélén állva, inkább kiveti a gyermekét a pusztába zokogva, és rá se néz, hogy legalább az ő halálát ne kelljen látnia, akkor az Isten közbelép. Az Isten közbelép, és megmenti az asszonyt és a gyermekét. Tehát, hogyha ők olyan fekete karakterek lettek volna, vagy sötét karakterek lettek volna, akkor az ősatyák történetében nem igazán nyúl utánuk az Atyaisten. De utánuk nyúlt. És ez nyilván nem a mai igehirdetésnek a tárgya, de innentől kezdve nekem ez a történet inkább szól Ábrahám bűneiről, meg a bűnös ember hitkereséséről, mint arról, hogy Hágár és Izmael annyira a sötét karakter lett volna. Na de, miért kell ezt az allegóriát, mert ez egyébként egy allegória, amit Pál apostol használ, nem tipológia, ne keverjük össze a kettőt, ez egy allegória, ráültetni a történetre. Azért, mert a Galatákhoz, miután Pál apostol már nincsen jelen a gyülekezet életében, megérkeznek jeruzsálemi hátterű hittérítők. Valószínűleg zsidó hátterű hittérítők, bár nem kizárt, hogy a péteri apostoli tekintélyre is hivatkoznak kezdetben, de a lényeg, hogy elkezdik azt hirdetni, hogy nem elég a Krisztus az üdvösséghez, be kell tartani a mózesi törvényeket. És a galaták ezen felbuzdulva elkezdik betartani a mózesi törvényeket. Csak kedves testvérek, ez fából vaskarika. És félreértés ne essék, nem azért, mert Jézusban a mózesi törvények azok így kívül kerültek volna, és akkor innentől kezdve nekünk ezzel nem kell foglalkoznunk, hanem azért, mert a mózesi törvényeket senki nem tudja betartani. Mózes sem tudta betartani. Egyetlen egy zsidó nem tudta betartani. És van egy rossz hírem, jó eséllyel, akik most itt vagyunk a templomban, magunktól mi sem tudjuk betartani. És akkor itt jön azt gondolom a nagyon fontos csavar, hogy amikor Jézus azt mondja a törvényről, hogy ne gondoljátok, hogy eltörölni jöttem a törvényt, hanem azért jöttem, hogy betöltsem azt, akkor valójában arról beszél, hogy mi hiányzik belőlünk a törvény betöltéséhez. Az Isten agapé minőségű szeretete. Az a szeretet, ami nem szimpátia alapján válogatja ki, vagy vérségi kapcsolatok alapján válogatja ki, hogy kit fogok szeretni, hanem az a szeretet, amit megmutat a Krisztus áldozatában, hogy én a méltatlant, az arra nem méltót is szeretem, és megbocsájtok neki, mert így döntöttem. És ez a szeretet, kedves testvérek, amíg nincsen meg bennünk, addig álmodozni lehet, de nem fog menni. És amikor Jézus arról beszél, hogy betöltsem a törvényt, akkor ott egyébként arra is utal, hogy nem mi fogjuk keresztény emberek ezt tökéletesen betölteni, hanem a Krisztus hit az, ami bennünk ezt be fogja tölteni. Kapcsolatban az Istennel, az agapé forrásával képes leszek arra, hogy agapé szeretettel szeressem a másik embert, amiről egyébként az Ószövetség törvénye eredendően szól. De innentől kezdve van egy nagyon fontos logikai dolog, amit látni kell. Hogyha én ezt kihagyom, és azt mondom, hogy nem elég a Krisztus hit, mert mellé kell rendelni a törvényt, akkor valójában az egész krisztusi szeretetnek a működését teszem zárójelbe. Mert nem a megváltásra helyezem a hangsúlyt, hanem arra, hogy ki mennyire ügyesen tud szabályoknak megfelelni. És kedves testvérek, én valahol nagyon irigylem egyébként a törvényvallásoknak a híveit. Azért irigylem, mert a törvényvallások azok mindig konkrétak. Csináld ezt, csináld azt, ilyen állatot vágjál le, még azt is megmondjuk, hogy nem csak, hogy milyen fajtát, de hogy hogyan nézzen ki, meg mennyi idős legyen. Ezek olyan konkretizálható dolgok, kézzelfoghatók. Meg tudom csinálni, és hogyha meg tudom csinálni, akkor ott van az az igazolás számomra, hogy akkor én nem vagyok egy rossz ember, hát eleget tettem a szabályoknak. Betartottam a házi rendet, akkor Szent Péter nyithatja a mennyeknek ajtaját, én már megyek is. De ez nem ennyire egyszerű. És ráadásul ebben van egy jó nagy adag altatás is, azt gondolom, emberi oldalról, mert azt hisszük ilyenkor, hogy a lelki munka, amit magunkban meg, magunkon meg, a közösségeinkben, imádságban el kell végezni, az helyettesíthető vagy pótolható rituális cselekedetekkel. Hadd ugorjak egy lóugrásnyit, hogy egy picit kezdjük érezni, hogy miről van szó. A luteri reformációra társadalomkutatók, különböző társadalom területeken dolgozó kutatók közül viszonylag sokan mondják azt, hogy ez a liberalizmusnak a megszületése az emberiség szellemi történetében, és én ezt egyetlen egy aspektusból hajlandó vagyok elfogadni, ez pedig az, hogy a luteri reformáció az egyetlen olyan, vagy az első olyan reformátori mozgalom, ami úgy éri el az embereknek az inger küszöbét, hogy azt utána a középkori módszerekkel és nagyon despotikusan működő hatalmi struktúráknak nem sikerül elfolytania. Tehát meg tudja kérdőjelezni a luteri reformáció a korabeli társadalmi berendezkedést, egyházi berendezkedést is, nyilván ezzel egy csomó hatalmi struktúrát is megrángat, és ilyen szempontból, mivel ez gyakorlatilag egy ilyen faltörő kos a kor szellemiségén, mondhatjuk azt erre, hogy akkor itt kezdődik a liberalizmus. De ezt én ebből az aspektusból tudom elfogadni. Mert hogyha meg közben látom, hogy miről szól a luteri reformáció belülről, akkor azt kell mondanom, kedves testvérek, hogy nekünk kutya kötelességünk konzervatívabbnak lenni, mint a középkori egyháznak. És mire gondolok? Hadd hozzak ide egy gyakorlati példát. Ha már törvényvallás. Római testvérek a mai napig használják a fülgyónásnak a szokását, és nagy félreértés az, hogy ezt mi elvetjük. Valójában az evangélikusság nem veti el a fülgyónást. Közép- és Kelet-Európából a szokásjog kiszorítja. Ha elmennek a testvérek északi evangélikus templomokba, Svédország, Norvégia, nem tudom milyen területek, ahol még működnek az evangélikus templomok, zárójelbe jegyzem meg, ott nem kell meglepődni a gyóntatószék látványától, ugyanis a svéd evangélikus testvérek a mai napig gyakorolják. Egy dolgot vet el a luteri reformáció a fülgyónásból, ez a penitenciának az intézménye, vagyis az, hogy amikor én elmondom a lelkésznek, a papnak, hogy milyen bűn terheli a lelkemet, akkor a pap lelkész kiszabhatja a jóvátételt, mondj el, drága fiam, lányom, 5 miatyánkot, 3 üdvözlégyet, meg 2000 forintot hagyják ki felemelet a persejben. Most kicsit cinikus voltam. És azért vetjük el a penitenciát, mert a penitencia, kedves testvérek, az valójában, bár egy nagyon jó szándékból fogalmazódik meg a korai középkorban. Az a szándék, hogy mindenki vegye komolyan a bűnbánatnak a gyakorlatát, de ez félrecsúszik. És ennek az olvasata innentől kezdve, ahogy félrecsúszott, az lesz, hogyha én a penitenciát elvégzem, akkor én megfeleltem az Istennek. És itt megint beleesünk abba a csapdába, hogy előáll az a lelki kényelem, hogy a dolgok azok konkretizálhatóvá válnak, és nem kell a mélyére nézni annak, hogy és egyébként én miért csináltam azt, amit csináltam, amit most meg akarok bánni? Miért csinálom mondjuk azt? Én gyontam többször, úgyhogy még mielőtt konfirmáltam volna, tudom, miről beszélek, saját példa. Miért van az, hogy minden hónapban ugyanazzal megyek el a paphoz? Előző hónapban 4 mi atyánk volt, most 5. Lehet, hogy emlékezett, hogy ezt már egyszer elvben le kellett volna tennem. Tehát kispórolom a lelki munkát, azt a hitbéli, önismereti, bűnbánati munkát, ami valóban azt kell mondanom, kedves testvérek, hogy nem kézzel fogható. És sokszor piszok nehéz. Viszont ha én arról beszélek, vagy az alap gondolat, hogy engem a Krisztus üdvözít, és a Krisztus bennem élő szeretete az, ami betölti a törvényt, akkor ez a munka nem megspórolható. Lehet azt mondani, hogy ne vétkeinket nézd, hanem egyházat, hitét. De kedves testvérek, az a helyzet, hogy amikor odaérünk, hogy számot kell adni, akkor az lesz a kérdés, hogy én személyesen hányszor hallgattam a Krisztus szeretetére bennem, és hányszor mondtam rá nemet. Milyen helyzetben hallgattam rá, és milyen helyzetben mondtam rá nemet. És Pál apostol azért csúsztat, egy ordenáli nagyot egyébként, mert pontosan ezt kell elmagyarázni a galatai gyülekezetnek. Nem a törvény, nem a szabályok, nem az a lényeg, hogy hány kecskét, meg milyen kecskét tudsz egy feszülettel vagy kereszttel ellátott oltár mellett levágni zsidó szokások szerint. Hanem az, hogy megérted annak a keresztnek a működését, meg üzenetét, meg tartalmát. Ha nem, akkor teljesen mindegy, hogy milyen ruhát veszel fel, teljesen mindegy, hogy milyen rituálékat mutatsz be, tökéletesen mindegy, hogy milyen penitenciát válasz magadra vélt vagy valós bűnökért. Mert a szeretetnek a lényegét, ami abban a keresztben megfogalmazódik, nem értetted meg. És Pál apostol gondol egyet, és előveszi az Ószövetségből, mert hát ugye mire hivatkozzunk, ószövetségi törvényeket nagyon erőteljesen betartani kívánó testvéreknek ószövetségre, előveszi az Ószövetségből Izsák és Izmael történetét, és egy allegórián keresztül újraértelmezi nekik, hogy megint a keresztre figyeljenek. Tudatosan csúsztat. De azért csúsztat, mert valójában nem Izsák és Izmael itt a történetnek a lényege, hanem az, hogy figyelünk-e a Krisztusra. Most itt 2026 bőtjén végig tudom-e gondolni magamban azt, hogy ez az agapé szeretet, ez hányszor van elfolytva bennem annak ellenére, hogy egyébként az Úristen adná? Hányszor tudok rá hallgatni? Ha nem tudok rá hallgatni, akkor mi van bennem, ami miatt nem tudok rá hallgatni? És én nem tudom azt mondani a kedves testvéreknek, hogy akkor nem tudom, három mi atyánkkal ezt rendezzük le. Mert itt jön elő az, amire azt mondtam, hogy konzervatívabbnak kell lenni. Ez egy nagyon komoly feladat. Az, amikor mi azt mondjuk, hogy az Úristen vált meg bennünket a Krisztusban, az nem azt jelenti, hogy a mi felelősségünket egy az egybe elveszi az Úristen ebben az egész egyenletben. A megváltás nála van. De hogy a megváltás a mi életünkbe beérjen, ahhoz nekünk is bele kell tenni, kedves testvérek, az ima életet. Mert máshogy nem megy. És ez szerintem, ha a személyes életdimenzióra gondolok, sokkal nehezebb, mint egy törvényvallás. De többen az üdvösség és az öröm is. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, kegyelmedet kérjük a gyengeségeinkre, irgalmadat a botlásainkra, és szeretetedet, hogy bocsánatodat valóban kérjük és kutassuk, és hogy el is tudjuk fogadni, hogy a bűnbocsánatból élni tudjunk, és azt a szeretetet, ami bennünket ebbe az örömbe vezetett, azt, ha te jónak látod, akaratod szerint másoknak átadni képesek legyünk. Amen.